Köszöntök minden olvasni szerető hallgatót, én könyvben utazom, Olá Andrea vagyok, és szerintem ma is nagyon érdemes velem tartani. 5x8 írás, egyik sem hosszabb néhány oldalnál, a két legrövidebb elolvasásához pedig elég egy belégzés. Többnyire a mindennapok küzdelmeit figyeljük, az élet ismerős és mégis sajátos múlását, az emberi viszonyok bonyodalmait, amelyek sokszor a dermesztő vagy épp feloldó események fénytörésében nyernek értelmet. Olvashatjuk az Éppen annyi című novellás kötet fülszövegében. Aki ismeri Légrádi Gergely regényeit, a Nélkülem nélküledet, az Alkalomattánt vagy a Falainkat, az tudja, hogy mindez azokra is igaz, mégis számos meglepetést tartogat ez az új kötet. Olyan pillanatokat csippent ki az író az életünkből, amelyekre, ha őt olvastuk, később másként tekintünk majd. Tehát a könyvben utazom mai vendége, az Éppen annyi szerzője, derüljön most ki, mi dönti el, hogy egy új novellás kötetbe miféle szövegek kerülnek.
Az idő dönti el. Ugyanis ez a kötet az Éppen annyi az elmúlt nagyságrendileg 7 év termését foglalja össze, és ez a harmadik novellás kötetem, és azt vettem észre, az elsőnél még nem, illetve ott még nem tudom pontosan mit vettem észre, de a másodiknál, meg ennél azt vettem észre, hogy amikor úgy elegendő mennyiségű szöveg gyűlik össze, azok úgy elkezdenek összemocorogni, megtalálják a helyüket. Jóval több szövegem gyűlt össze, mint ami ebben a kötetben található az elmúlt 6-7 évből, de amikor azt vettem észre, hogy ezeknek érdekes módon van dolguk egymással, és sok szimbolikát érintenek, sőt, össze is függenek egymással, akkor pillanatok alatt fejezetekbe rendeződtek. Tehát ez nem úgy volt, hogy sakkoztam velük, mit tudom, évekig vért izzadtam, bevontam még 24 embert, hogy mondja a véleményét, hanem azt vettem észre, hogy ezeknek egymással dolguk van, és érdekes módon nagyon keveset is kellett ezen a struktúrán változtatni.
Változott az, amit az időről elmondani szeretnél a szövegeidben, mióta írsz?
Talán inkább más aspektusait látom meg, talán más kérdések vetődnek föl az idő megélése, az idő érzékelése kapcsán. Ez a dolog mindig is foglalkoztatott, pontosabban ezeknek a kérdései mindig is foglalkoztattak. Az már más kérdés, hogy alapvetően az emberi élet vagy a családi mikrokozmosz, hogy is mondjam, terében érdekel ez igazán, vagy az emberi kapcsolatok terében. És miután nem nagyon találom rá a választ a legfőbb kérdésekre, például az idő kapcsán van olyan szöveg, ami azon gondolkodik, hogy vajon egy fiatalnak és egy idősnek ugyanolyan gyorsan telik-e egy egyébként órával egységnyire leszámolható idő.
Igen, ez a kártyás történet.
Így van.
Nagypapa kártyázik, és az unoka figyeli.
Így van, így van. Vagy van olyan pillanat, amikor az ember úgy felkérdez, kikérdez a maga állapotából egy hozzá közel állóhoz, hogy vajon neked ugyanúgy telte el az idő, mint hogy nekem mondjuk egy ember, egy hozzád közel álló ember elmenettele óta. És az idő aztán összefügg rengeteg mindennel, felelősséggel, emlékképzéssel, a dolgok átértékelésével, de még azzal is, hogy tulajdonképpen az idő mutat rá arra, hogy mennyire más a mozink, hogy mennyire más, hogy látjuk ezeket a dolgokat, és hogy ezzel nekünk mi dolgunk van. Úgyhogy azt hiszem, hogy az idő az egyik legkardinálisabb, ha nem a legfontosabb szervező eleme, kérdése, szimbóluma és tulajdonképpen tárgya ennek az egész kötetnek.
Abszolút, és azon is gondolkodtam, hogy ha még ennél a témánál maradunk, hogy a pillanat is fontos számodra, hiszen sok novellában egy nagyon rövid időt látunk, amiben lehet, hogy benne van egy élet, vagy egy másik ember élete. Például ebben a Zoom című történetben is, de valaki elmegy a villamosig reggel otthonról, és leírod ezeket a helyzeteket, amik történnek vele, és közben valakinek egészen más megy a fejében. Szóval mesélj erről, hogy ezek hogy születnek.
Ha ezt szétszállomzom, akkor ez két oldalról is igaz, amit mondtál. Először is maga a rövid próza egy rövid ideig tartó valami. Az írása nem feltétlenül, de az olvasása és a megértése igen. Ez ad egy érzetet, hogy itt valami nagyon rövid idő alatt zajlik le, és erre utalhattál, amikor azt mondod, hogy itt van egy rövid próza, és mondjuk látok három generáció megrajzolódik, akár egy fénykép nézegetése közben, akár egy test megérintés, egy seb megérintésén keresztül. Tehát magyarul a forma idő adta rövidsége ütközik, vagy tulajdonképpen áll valamilyen szinten viszonyban azzal, hogy milyen hatalmas íveket meg lehet mutatni Toulouse-Lautreci ecsetvonásokkal. A másik megközelítése pedig, hogy számomra nagyon fontos az egyes időpillanatok kimerevítése, mint egy fénykép. Erre is utaltál. Ez pedig azért nagyon fontos, mert ha megállítjuk az időt, és ott egy pillanatra jobban megnézzük, hogy ki mit csinált, ki mit gondolt, ki mit gondolhatott volna, ki mit nem mondott el, akkor tudunk az adott pillanatban igazán mélyre ásni, és megnézni, hogy ott valójában mi történt. És ezt nagyon szeretem alkalmazni, és azt veszem észre magamon egyébként, hogy már óhatatlanul, akaratlanul is ehhez nyúlok, egyébként akár regényt írok, akár rövid prózát, hogy megállítom az időt, és megnézem, hogy ott mi történt, és ha valaki mond három szót, akkor azon három szó mögé nézek. Persze közben figyelek a hanglejtésre, a ritmusra, a helyzetre, és hogy szoktam mondani, ez egyébként valójában Jottányit sem más, mint Örkény lámpása groteszk, amikor ő is keresett és talált valamit, amivel jobban meg tudott nézni egy helyzetet. De számosan ezt teszik, ha megnézed mondjuk a Márainak a Vendégjáték Bolzánóban című regényét, ott egy ponton egy cetrile írt három, vagy emlékszem talán négy szót, Márai szerintem 10 oldalakon keresztül elemez és boncolgat szét, hogy azok mikor, hol és mit jelentenek. És már is eljutottunk a szavak létrehozó, tulajdonképpen mágikus, amikor végre kimondasz valamit, akkor mágikus a létrehozó, vagy ha úgy tetszik, akkor pusztító pillanatához, és én ezekhez szeretek lenyúlni. Ezeket szeretem megmutatni, mert azt hiszem, hogy ezekkel lehet igazán láttatni.
Majd ide térjünk vissza Örkényhez, mert nyilván az ember kíváncsi, hogy vannak-e olyan szerzők, akiket mesterednek tartasz, vagy akik fontosak. De még ennél a Zoom című novellánál maradva, mert azt hiszem, hogy ez talán az egyik legkomplexebb novella, a legfilmszerűbb. Azt kérem, hogy meséljenek a lényegéről, amennyit gondolsz belőle elmondani.
Szívesen, engedd meg, hogy ezt egy kicsit hátrébről kezdjem megvilágítani. A novellás kötetben nagyon sok típusú szöveg van, de azért mégis már ami ezek mondjuk genézisére, vagy mondjuk eredetére kérdez rá, vagy mondjuk vezethető vissza. Vannak benne olyan szövegek, amelyek teljesen autofikció, tehát egyszerűen az én fejemből pattan ki egy szituáció, és abban vizsgálok valami olyan dolgot, ami nem hagy nyugodni. Mondjuk az idő példa, ez a kártyázás közben olvastam egyszer egy cikket, ami arról szólt, hogy kutatások folytak arra, hogy vajon egy óra, egy egységnyi óra az érzetben kinek telik gyorsabban, egy fiatalnak, vagy egy idősnek. Akkor azon kezdtem meg gondolkodni, hogy vajon ezt hogy lehet megmutatni egy történetben. Nem leírni, mert azt könnyű, hogy mesélek róla, ez egy PhD dolgozat, de ezt egy igazi reáliákkal levezett történetben hogy lehet megcsinálni. Hasonlóképpen sokszor cikkeztek az elmúlt években arról, hogy nagyon komoly gázolások voltak, amiket ugye mozdonyvezetők voltak kénytelenek idézőjelben elkövetni, de hát nem tudták ugye elhárítani a közelgő tragédiát, és nagyon megfogott az utolsó, nem tudom én, 150-200-300 méter, amikor a mozdonyvezető már látja, hogy ezt nem lehet elkerülni.
Mert ő nem tudja megállítani.
Mert a vonat már nem megállítható, és a helyzet sem, és nem mozdul ki abból a beragadt helyzetből az a kocsi vagy, aki ott van. És akkor mi játszódik le a fejében? Aztán vannak olyan történetek, amelyek nem egy ilyen hír vagy szalagcímből jönnek ki, vagy lennek saját útra, hanem én magam látok meg valamit, vagy én magam érzek valamit, és az nem hagy békén, és a Zoom, és akkor itt vagyunk a másodiknál, lesz majd egy harmadik is. A Zoomnál egyszer letekintettem egy nagyon magas ház erkélyéről, legalább az ötödikről, vagy a hatodikról, és azt láttam, hogy lenne az ábra előtt egy ilyen középkorú hölgy, és egy kamaszkorú fiú, hát leszekszik, a fiú néha neki megy a nőnek, üti őt, veri őt, az a nő pedig érdekes módon hagyja, nem védekezik. A járókelők pedig tipikus járókelők módjára reagálnak, azaz elfordítják a fejüket, hogy arra mennek, de nem avatkoznak közben. És akkor azon kezdtem el gondolkodni, hogy fölülről ez egy egyszerű abúzus, akár még az is elképzelhető, hogy semmi közük egymáshoz, és a fiú nem tudom én, csak el akarta lopni a nő táskáját, vagy hogy összevesztek valamin, vagy a fiatal fiúnak volt egy nem tudom, dükitörése, és rárontott erre a nőre, a nő pedig le van fagyva. Aztán arra gondoltam a következő pillanatban, hogy mi van akkor, ha mondjuk ez egy sérült gyerek, és ő az anyuka, és ő a gyermek, és az anya éppen egy a sérülésből eredő helyzetet kezel, és várja, hogy mondjuk egy rohamnak vége legyen. És akkor ez is visszatérünk oda, hogy kinek mi a mozija, kinek mi a helyzete, vajon azt látjuk-e, amit tényleg a szemünk előtt van, vagy azt látjuk, ami valóban történik. És a Zoom az megmutatja ugyanezt a helyzetet. Abból a kamerállásból, ahol én álltam az ötödiken, ami a két mondjuk ismeretlennek a hadakozását mutatja be, és azt a kérdés, hogy lemenjek, beavatkozzak, mit csinál a többi járókerő, miért nem védekezik az asszony. A következő, a bezoomolt pillanatban pedig a novellában azt mutatom meg az anya szemszögéből, ahogy elkezdi csitítani a fiát, és megpróbálja kezelni a helyzetet.
És mi a harmadik? Mondtad, hogy van még
Igen. És a harmadik pedig, ami a novellákban jelenik meg igazán, azt hiszem, vagy legalábbis markánsabban, mint mondjuk a regényekben, vagy egy színpadi műben, ha azt írom, az pedig a családi személyes vonal, és abból is különösen az apámmal való viszony. Ugye apám elment 2008-ban, akkor én még csak 33 éves voltam, és olyan élethelyzetek, amiket együtt megéltünk, olyan beszélgetéseket, amiket elkezdtünk, esetleg nem fejeztünk be, olyan intelmek, amiket mondott, ezeknek a tovább gondolása, tovább beszélése zajlik, de rögtön meg kell jegyeznem, hogy több apás vagy apával kapcsolatos szöveg van benne, és például nem mindegyik rokonítható a mi saját életünkkel. Például van egy olyan szöveg, ahol egy apa egy fotót mutat az ő, valószínűleg valaha volt apjáról, mert nem nagyon ismerte a fiának, ez például nem köthető az én család életemhez. Tehát nem mondható, hogy minden apa szöveg az én családom apa szövege, és ezek is vagy el vannak emelve, vagy más irányba vannak vive, és azt hiszem, hogy mindegyik szövegnek azért az az összességében a sajátja, vagy legalábbis bízom benne, hogy a sajátja, hogy azért túlmutat azon, hogy nekem milyen volt a viszonyom az apámmal, tehát valamilyen kérdést érint, ami bízom benne, hogy az olvasónak is érdekes, és azt fogja érezni, hogy nekem ezzel dolgom van.
Igen, azt mondod, hogy mutat a fiának egy fotót az apjáról, és akkor mindenkinek így a képzeletében előbukkan egy fotó, amin egy mosolygós apa van, és akkor arról lehet mesélni. De ugye nem ez a helyzet a novellában, hanem épp egy távolodó apának, egy testének egy pici részletét, a vállát mutatja egy fotón. Ez apa és a fiú számára vélhetően ez kivehetetlen, vagy legalábbis én a szövegből így érzem, és ez az apa nem volt jelen. Az apa nélküliség, az apa hiány. Mesélj, hogy hogyan jelennek meg ezek, mert kórházi ágyon találkozunk apákkal, búcsúznak, kiszolgáltatottan látja őket a hős, szóval, hogy ez nagyon sok érzelmet hoz föl az olvasóban.
Azt hiszem, hogy ezek a legintimebb részei ennek a novellás kötetnek, mert ott, ahol mondjuk a kertjeinkben egy apával találkozunk, aki nagyon szeret a növényekkel lenni, és egy pár másodperc múlva, hogy a történet úgy kanyarodik, hogy egy kórházi élmény is van, annak is nagyon komoly megtörtént esemény részei vannak az életemben. Mondjuk az a kórházi része, amikor apámat egy nagyon bonyolult műtét után meglátogattam, annak egy bizonyos lenyomata ebben a történetben szerepel. De hogy ne csak ilyenekről beszéljünk, van egy talán Köreink címet viselő novella, ahol a főhős, vagy legalábbis a szereplőnk, vagy aki belbeszél a történetet, az elmegy egy öreg otthonában, úgy tűnik, mintha a nagymamáját látogatná meg. És ott kimegy kezet mosni, takarításba kezd, és meglátja a bögréjét a nagymamának, amiről a napról napra issza a teáját. És ugye talán többször láttunk már, lehet, hogy éppen nagymamáinknál, vagy bárhol máshol olyan bögréket, amelyekből valahogy nem feltétlenül mosták ki a teát azután, hogy megitták, hanem kilögybölték, és ott van ez a főhős, vagy ez a bárki, aki ott azt mondja, hogy na akkor kicsit takarítsunk, mert hiszen itt szagok vannak, meg koszok, meg ez a bögre is hogy néz ki. És akkor megpróbálja kisuvickolni azt a bögrét, amit egyébként meg ő vitt a nagymamájának ajándékba, amikor az a bögre oda került. És sokkal később, amikor már csiszitolja, ő maga is karistolja ezt a bögrét, hogy tiszta legyen, akkor jön rá, hogy lehetséges, hogy innen valamilyen olyan információt, olyan valaha volt faévköröket pucolt le, amivel lehet, hogy az életnek egy darabkáját, vagy darabkáit semmisítette meg. Tehát, hogy az, hogy mi hol találkozunk, és mivel, és az kinek fontos, és az kinek a nézőpontjából fontos, és szabad-e nekünk a magunk hevületével, vagy világlátással valamire azt mondani, hogy ez nem így van, vagy én jobban tudom, vagy én csak kipucolom azt a bögrét, hát ez egy nagy kérdés.
Amíg ezeket a rövid szövegeket olvassuk, mindenkinek lemegy közben az ő saját élete, vagy a saját kapcsolatait is fölülvizsgálja. Van egy írás, kivettem néhány mondatot. Akik ismernek, nem tartják furcsának, hogy ugyanabban a lakásban élek, mint az anyám, és jobbára ugyanazokat a dolgokat használom, ugyanazokat a ruhákat hordom, mint ő. Ez például honnan jön, ez a néhány sor?
Sokat gondolkodom, azon is sok szöveg indul, a születés előttről, pontosabb szólóan prenatális helyzetekből egészen a halál utáni nem lét helyzetekből, és ez a novella is egyébként valahol egy átjárást keres, valamiféle alagutakat, valamiféle hidakat a lét és a nem lét között. Tehát itt nem az fontos igazán, hogy most ez a nő, aki elvesztette az anyját, az most tud-e szabadulni valójában tőle, vagy
nem. És hogy miért dühös.
Vagy miért dühös, és mennyiben éli az anyja életét tovább, ha részben, hogy ez most neki jó, vagy nem jó, hanem ez is egyfajta kontinuitás keresésről, vagy annak a tagadásáról szól. És nagyon sok esetben, amikor már-már azt hihetnők, hogy itt valamiféle nagyon nehéz, vagy nagyon tragikus, vagy nagyon mély helyzetek vannak. Én bízom benne, hogy a derű és a reménynek a lehetősége ugyanúgy benne van, vagy éppen a nők brutális ereje és földből való elképesztő energiája is ott van, amikor csak egy anya tud azt mondani egy olyan helyzetben, hogy bármi is történt a magzattal, itt a szívhangom, akkor majd én ezzel megszülöm. Akkor is, hogyha esetleg valami fatális dolog történt vele, ezt én csak a nőkkel tudom rokonítani, a női erővel és a női tartással. Nem tudom, mennyiben válaszoltam meg a kérdésedet.
Abszolút, abszolút. És az abszurdról, vagy a groteszkról már beszéltünk, és ezek is ott vannak a történeteidben, a novelláidban. És akkor térjünk vissza picit Örkényhez, és ahhoz, hogy a rövid próza szempontjából neked vannak-e szerzők, akik nagyon fontosak egyrészt, másrészt pedig, hogy ezek az abszurd helyzetek felszabadítóak a szándékod szerint, vagy inkább a világunk pontos megmutatása, mert azért kiderül a szövegeidből, hogy néha az élet egészen abszurd helyzeteket teremt.
Igen, bár mondjuk azokról az abszurdokról azért nem szoktam írni, mert szerintem arról azt gondolná az olvasó, hogy na, ez biztos, hogy az író találta ki, tehát mondjuk ez a része általában annyira nem fog meg, de ettől függetlenül ez pontosan így van, ahogy elmondtad. Az abszurd és a groteszk mind a kettőért szükséges, amit elmondtál. Egyrésztről, hogy valamit úgy meg tudjunk nézni, hogy ugye maga Örkény mondta, ha már egyszer például hoztam vele, hogy tessék akkor terpeszbe állni, lehajolni, és ottan által nézni alulról a világot, mert akkor lehet, hogy más szögből mást tudunk megnézni, és mást is jobban meg tudunk érteni. És a másik persze, hogy a humor. Persze, hogy igazán az irónia, vagy akár az önirónia, amire ez egy nagyon alkalmas terep, hogyha valaki ezt a világlátást, vagy ezt a formanyelvet próbálja meg behozni a szövegekbe, és azt hiszem, hogy van is egy-két olyan szöveg, ahol ez segít, hogy esetleg föl tudjon kacagni, vagy legalábbis el tudjon mosolyodni az olvasó, vagy ha nem ezt teszi a groteszkes abszurd hatására, akkor pedig csak úgy felhúzza a szemöldökét, hogy ez milyen érdekes, hogy ezt innen is meg lehet nézni, és ezt innen is lehet látni. Úgyhogy valójában ezért alkalmazom, vagy ezért nyúlok hozzá, és a helyzet adja maga, tehát nem azt is látnod kell, hogy ez sokszor nem egy tudatos döntés eredmény. Szívesen mondanám, hogy én ennyire, hogy is mondjam, jól tervező, mérnöki pontosságú gondolkodó író vagyok, de ez nem így van, hanem ez úgy írás közben adja magát, hogy most valaki elképzeli, hogy ő hogyan vetne kalapácsot, és mármint, hogy kalapácsvetőként egy atlétikai pályán, de a következő pillanatban nem a kalapács repül, hanem ő is ezt tőle is közvetíti. Ami most így valószínűleg fura hangzik a rádió hallgatóknak, de ha elolvassák a Magason szállni című novellát, akkor már nem biztos, hogy ezt fogják róla gondolni. Vagy az Élethír című szöveg, ami tulajdonképpen, ami a gyászhírnek a pandantja, ami arról számol be, hogy ma valaki megszületik. Tehát nem visszanézünk a halál pillanatából, hogy ő mit csinált, mikor élt, mit hozott létre, hanem jelen időben meséljük el előre az életét, ami tulajdonképpen egy fricska a gyászhírre, mint olyanra. Kérdeztél, hogy kiket olvasok, és kiket tekintek mesteremnek. Nagyon sok mindenkit olvasok, és érdekes módon, ha már Örkény István vesszük, akkor talán meglepő lesz a válaszom, hogy inkább Radnóti Zsuzsa, aki ugye Örkény István felesége volt, és amennyire tudhatjuk, jobbára neki is köszönhetjük az Örkény egyperceseket. Ugye jó részben azért az félig meddig anekdóta szerint, mert Örkény Istvánnak nem nagyon volt pénze, és akkor Virág helyett Örkény egypercest adott sokszor Zsuzsának ajándékban, amikor találkoztak. De emellett Zsuzsa ismereteim szerint sokat foglalkozott ezekkel a szövegekkel, hogy ezek igazán szűkek és igazán jól hangzóak legyenek. Már amennyit kellett Örkény Istvánnak segíteni ebben. És amikor Zsuzsa nagyon nagy tudású, dramaturgiai, színházi, mindig a fedett, mindig a titokzatos, mindig a pontos irányból látó tanítása mellett tudhattam dolgozni, az nekem mindig nagyon sokat jelentett. Persze, olvastam rengeteg novellát, de olvastam legalább annyit mondjuk Motléktól, Spirótól vagy Hájtól, mint amennyit Örkény Istvántól, tehát én értelemben ennyire markánsan megfoghat. Talán életem különösen első szakaszában talán a legtöbbet nem kérdés, hogy Kosztolányitól és Karintitól olvastam, tehát azt hiszem, hogy az első átvitt értelemben mestereim, vagy akiknek nagyon szerettem a szövegét, és életemben még mindig nem tartom porosnak, és abban a néhány oldalban csodát tevőnek először őket éltem meg egyértelműen, Karintit és Kosztolányit.
Légrádi Gergely íróval az Éppen annyi című novellás kötetéről beszélgetünk, egy kis szünet következik, azután visszatérünk majd.